Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és imádságban folytassuk. Az ének utolsó versében már imádságra fordult előzős énekversünket. Ó, Urunk, kiáltunk hozzád ma este is. Hálás a szívünk, mert a világ legnagyobb örömüzenetét hirdethetjük, hallgathatjuk. Köszönjük, hogy a te igéd és a te lelked meggyőz bennünket. Világossá teszi a helyzetünket, életünket, és elhozza az örömhírt, hogy megtört az ősi átok. Szeretnénk folytatni a sorozatot. Köszönöm neked, szerető Uram, hogy idősen is megadod ezt az ajándékot, hogy hirdethetem az evangéliumot. Most éppen 5 világrész magyarjainak szenteld meg az estét. Hadd legyünk veled közösségben, elejétől a végéig. Amen. Énekeljük a 463. dicséretünket, Pünkösd hetében a Szentlélek különös erejét is kérve az evangelizációhoz. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Szeretett testvéreim, folytassuk az előző 2 nap már elvégzett Biblia tanulmányozásunkat. Isten igéje alap üzeneteit keressük, és nagy örömem, hogy eljutottunk a nagy szabadítás öröm üzenetéhez. Kicsoda Jézus Krisztus? Miért jött? Mit jelent az ő kereszt halála számunkra és feltámadása? Mit jelent, hogy újra helyzetbe hozta a bukott embert Isten? Már is a Biblia összefoglaló üzenetét figyeljük János evangéliuma 3. részének 16. versét. Tudjuk, hogy a Biblia dióhéjban, így is szoktuk mondani erről a versről, ha valaki megérti ennek a mondatnak az igazi üzenetét, most a képernyők mögött ki odahaza hangosan mondhatja velem együtt, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük. Ez az örömüzenet karácsony éjszakáján így hangzott, és tegyük hozzá Lukács evangélium a 2. részéből az angyali üzenetet. A teremtés óta ennél nagyobb örömhír azóta sem hangzott ezen a világon. Az angyal pedig ezt mondta nekik, pásztoroknak, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő, megváltó, szabadító, megmentő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A legnagyobb örömüzenetet halljuk ma, testvéreim, de mielőtt erre térek, röviden ismételjük át az előző két estét. Valóban csak röviden, de nagyon fontos, hogy ezeket az egységeket az értelmünk is, szívünk, lelkünk, egész valónk hordozza bizonyossággal. Ha nézzük a képünket, amely segít megérteni az első este mondani valóját és a többit, ha bal szélen nézzük a képet, bár valaki mondta, hogy a jobb szélen is ugyanaz van, hát majdnem ugyanaz, illetve a rajzon ugyanaz is, de az már a helyreállított állapot, a bal szélen az indító állapotot találjuk. Amikor Isten elhelyezte az embert a teremtett világban, és összekötötte önmagával, látjuk azt a piros nyilat, azon állt vagy bukott az ember élete. Ez az állapot az, mint a, mikor a hal a vízben van. Mert az ember életét Isten úgy tette ebbe a világba, hogy csak ő vele összeköttetésben, az ő szeretet uralma alatt vagyunk a helyünkön. Akkor értjük, hogy mit kezdjünk magunkkal, mit kezdjünk egymással, mit kezdjünk a ránk bízott természettel, környezetünkkel, egyáltalán ez jelenti az életet. A második képet itt nézzük, csak amikor eltűnt az örökkévaló. Tegnap átvettük, hogy ebből az állapotból kilépett az ember, szakított a teremtőjével, így mondtam, hogy totál károssá lett, és itt látjuk egy szál magában elárvulva, és itt látjuk az elszakadt állapotot, amit így nevezünk, hogy a bűn állapota. Mert a bűn egyes számban nem a cselekedeteket jelenti elsőrenden, hanem azt az állapotot, hogy elszakadt az ember Istentől. Ez olyan, mint mikor kormos lesz valaki, és bármihez nyúl, az koromnyomot hagy. Ha simogat, akkor is. Ha üt, akkor is. És bizony nem csak elszakadtunk Istentől, hanem megromlott a természetünk is. Veszett, ha szabad ezt mondani idézőjelbe, állapotba került az ember. Elveszett állapotba, ugye? Ha keresem a kulcsomat, hogy nincs, és egyszer csak azt mondom, hogy elveszett, valahol megvan, csak nincs a helyén. És az ember nincs a helyén. De hadd mondjam a képünk harmadik lépését is. Látjuk, hogy ezt a bukott, elveszett embert Isten helyzetbe hozta. Ez a lélegzet elállító csoda, hogy Isten úgy szerette a bukott embervilágot, hogy Jézust, a megváltót küldte ide, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Látjuk, hogy föntről jön lefelé a nyíl, itt még nincs a másik vége, mert ember oda semmi úton nem tudott visszakapaszkodni. És Isten valami olyat tett, amin még az angyalok szeme szája is elállt. Valaki azt mondta nekem, hogy azért ne essek túlzásokba. Mondom, akkor kerest ki az Efézusi Levél 3. részének 10. versét, ahol az van, hogy világossá lett a mennyei fejedelemségek előtt Isten bölcsességének csodálatos dicsősége abban, amit ő így cselekedett. Hát nem tudták az angyalok, hogy Jézus eljön erre a világra. Nem tudták, hogy életét adja értünk, helyettünk, miattunk, de ő megtette ezt. Ma ezt az örömüzenetet figyeljük. És ahhoz, hogy még jobban érzékeljük a mi elveszett voltunkat, mindnyájunkét, nézzük meg a másik képünket is. A másik képen látjuk, ott az utolsó kép mutatja, hogy Isten hogy képzelte el a teremtett ember életét. Ugye az életkörön belül ott a trón, ott az életem belső műhelye, amelyiknek Isten az Ura. Ő irányít. Én pedig, ahogy ott a szék lábánál látjuk, tőle kérdezem, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Veled közösségben, hálás, boldog közösségben, hogy a világ mindenség kitalálója, működtetője, fenntartója az én őrizőm, tanácsadóm, mesterem, Uram, hihetetlen, de így volt. Igen ám, de mi már csak a másik kettőről beszélhetünk, amikor e világra érkezünk, mert az a tegnapi robbanás, amit mondtam, nem csak azt a hadifoglyot hozta egészen más állapotba, akiről szó volt a példában, hanem a bűneset, amit tegnap végig elemeztünk. Igaz, hogy hosszú időn át, de még így is sok mindent nem tudtunk érinteni, de azt megértettük, hogy más állapotba kerültünk. Elszakadva Istentől, Nem tud mást az ember, mint fölülni a trónra. És a kicsi gyerektől kezdődve ebből a két, a baloldali és a középső képből válogathatunk. Vagy Isten nélkül növünk úgy, hogy mi ülünk az életünk trónján, és próbáljuk, amit lehet menteni, végezni, uralkodni, ahogy hagyják mások is, de én vagyok az életem főnöke. Persze nem is én igazán, mert hallottunk a sátáról tegnap, ő ravaszul meghagyja nekünk, hogy te vagy az életed igazi ura. Ő pedig közben elgazdálkodja az életemet, miközben én azt hiszem, hogy ő nincs is. A középső képen azt látjuk, hogy bent van Isten az életkörbe, ugye a kereszt őt jelképezi, de mégis én ülök a trónon. Ez a vallásos ember bizony, amíg meg nem tér, amíg vissza nem tér a helyére, addig a legtemplomosabb, a legbuzgóbb ember is, akár lelkipásztor, bárki legyen, a középső kép mintája szerint ül a trónon, és ő a végső döntnök. Pedig ez a két kép, ami elveszett voltunkat hordozza. Figyeljük még egyszer János 3.16-ot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, keresztre adta, halálba adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát, ha én ebben a két körben érem el a földi halálomat, akkor elvesztem. Úgy, ahogy ezt a drága igét követi a János 3.17-18. Figyeljük csak, Károlinál a fordítás különösen keményen hangzik, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. De itt nem fejeződik be. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Olvassátok, testvéreim, döbbenetes, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében, benne marad a kárhozatban. Ahhoz, hogy én elveszek örökre, csak meg kell születnem. Még ha nem tennék semmi mást. Elvesztem, de, és itt jön a hatalmas örömhír, megváltott, küldött utánunk az Isten. És ezt nagyon döntő megértenünk. Úgyhogy ma nagyon figyeljünk az üzenetre. Eddig is, de ma különösen. Megváltott, küldött az Isten. Egy teológiai professzortól kérdezte meg valaki, hogy mondja már el, annyi világvallás van. Hát mindegyik nem Istenről beszél, meg nem a megoldást adja elénk. Miért mondjuk, hogy Krisztus az egyedüli megváltó? De egyszerűen mondja el, ne bonyolítsa nekünk. És akkor ez a német teológiai professzor azt mondta, nézzék, egy ember beleesett egy mély verembe. Nem tud kijönni. Ott fog pusztulni. Arra jön, a verem mellett megy el Buddha. És azt mondja neki, miután kiállt az ember, hogy emelj ki, hogy ember, megtanítalak arra, hogy hogy tudod ott a verem mélyén kihúzni az életedet, és ez a nagy életvágy, a te problémád, ott hagyja és elmegy. Hamarosan jön Mohamed. Megint kiállt az ember, emelj ki, emelj ki. Mohamed megszólal, és azt mondja, hogy ha belenyugszol a sorsodba, akkor majd a hetedik mennyországban Allah neked különleges helyet ad, és tovább megy. Arra jön Lao Tse, a kínaiak nagy bölcs tanítója. Emelj ki, emelj ki! Lao Tse megszólal, hiha barátom, ha bölcsebb lettél volna, nem esel a verembe, és elmegy tovább. És akkor jön Jézus. Emelj ki, emelj ki! És Jézus lemegy a verem mélyére, és az élete árán kihozza ezt az embert. Azt mondta a professzor, csak ennyi a különbség. Értitek? Minden más megoldás önmegváltó kísérlet. Egyetlen szabadító érkezett erre a világra, ez pedig Jézus. Azért ilyen mérhetetlen nagy örömüzenet, Jézus élete, halála, föltámadása, szabadítása, mert két olyan problémája van minden embernek, amelyre nem talál sehol másút megoldást. Az egyik ilyen probléma a bűn batyunk kérdése. Bűn batyúval születünk. Igaz, hogy egyetlen bűn sincs benne, de elkezdjük gyűjtögetni. A pici gyermek ösztönösen is tisztába rakták, rendben van, megetették, nyugodt a helyzete, mégis hisztizni kezd. Jó, ezt még ne róljuk föl, neki nem tudatos. 2-3 éves. Megunta a játékot a labdával, de oda megy a másik gyermek. Labdázni akar, és egyszer csak megszólal, az az enyém, én akarok labdázni, és olyan veszekedés támad, kitanította rá. Szépen gyűjtögeti a batyuba a bűnt. Aztán 5 éves lesz, mint ahogy az én fiammal esett, hogy jött haza az óvodából, és hatalmas kiáltást, sikítást hallok, rohanok a konyhába, azt hittem, hogy lezuhant valahonnan, vagy mentőket kell hívni, vagy valamit, hát ilyen hangon. És ott áll az asztalnál, eltorzult hangon, üvölt, nem is értem pontosan, hogy mit mond, lassan kivettem a szavából, hogy elvitte, elvitte. Mondom, mit vitt el? És akkor jobban oda tekintve látom, hogy az asztalon egy tányér, tányérban egy banán. És ugye, amikor 40 évvel ezelőtt 5 éves volt, még kevesebb banán volt Magyarországon. És nagy kincsnek számított. Ő bizonyos volt benne, hogy mi nem csak egyet vettünk, akkor ketten voltak testvérek, hanem a nővérének is. És bizony a nővére előbb ért az asztalhoz, és a nagyot elvitte. Te, és nincs a történelemben vesztes, csak ő. Csak én azt kérdeztem tőle, hát te melyiket vitted volna? Azt mondja, én a kicsit. Hát mondom, ott van. Akkor ő lepődött meg, és hát nagyon letoltam, hogy szívbajt hozta rám. De utána elkezdtem gondolkodni, testvérei. És eszembe jutott, ahogy mi öten nőttünk, a testvéreimmel elég közel egymáshoz, 2 évente születtünk, és édesanyám készítette az uzsonnát. Hát valamit mindig kitalált, elég szűkös időkben, ugye az 50-es években az idősebb testvérek, akik megérték azt az időt gyermekként, tudják, hogy ez volt a jelszó, hogy több nap, mint kolbász. És édesanyám kikészítette a verandára az 5 adagot. Mi játszottunk az udvaron, és aki elsőnek észrevette az uzsonnát, odament, és árgus szemekkel végigvizslatta, nem is egyszer, hogy melyik a legnagyobb. Azt magához vette, és akkor kiáltotta el, hogy uzsonna, hormit a szöcskék, jöttünk, mindenki tudta, hogy érkezési sorrendben lesz a nagyobb, az övé. Hát volt, amikor lemérte a kolbász darabot mérlegen, édesanyám, csak hogy ne együk meg egymást is, és eszembe jutott, hogy hát ez a gyerek, akit én letolok, és joggal, hogy miért ilyen önző, vagy miért sajnálja annyira a nagyot, hát ez a gyerek tőlem örökölte. Eszembe jutott egy mentő ötlet, és én kitől örököltem? Értitek, testvéreim? Ezt a veszett természetet örököltük és örökítjük. Olyan jó lenne világosan látni, hogy ebből nincs kiút. Hát ez az ősi átok, hát rajtunk van. Ne mondd már, testvérem, hogy benned nincs az irigységből, benned nincs a tükből, a méregből, a haragból, benned, és soroljam, soroljam a millió változatot. Hát mindegyikünkre elhatott ez a bukás. Nekem olyan szomorú látnom, hogy a templomos emberek közül nagyon sokan nem látják ezt az elveszett állapotot. A Biblia nem azt mondta, hogy bűnözők vagyunk, hanem bűnösök vagyunk, azaz kiszakadva Isten kegyelméből, szeretetéből, kapcsolatából, olyan állapotba zuhantunk, ami ennek a veszettségnek a szimptomáit hordozza. Mondják nekem a testvérek, hogy mi jó emberek, tiszteletes úr, hát ettől falnak tudok menni. Emlékeznek a testvérek a tegnapi megjegyzésre, mikor valaki olyan óvatosan, de azért föltette a kérdést, azért maga is bűnös, ugye, lelkész úr. És azt mondtam, hogy a fejem búbjától a lábom ujjáig. Hát amikor a Biblia azt mondja, hogy bűnös, újra mondom, nem azt mondja föltétlenül, hogy bűnöző, hanem azt mondja, hogy ilyen állapotban van. Hát ebben az állapotban élünk mi a természet szerinti életünkkel. És amikor ezt úgy magyarázzuk, akkor azt mondják, hogy ja, persze, mindnyájan. Hát, és mindnyájan. Hát tele van a batyunk. És itt jön az én kedves történetem, amelyet nagyon sokan ismernek a testvérek közül, de hadd maradjon meg az utókornak is. Amikor ez a 97 éves idős néni jött a lelkészi hivatalba, jött a taxisával, meglátott, és megkérdezte, hogy maga a pap, mondom, igen, lelkipásztor vagyok, eltemet engem? Hát ez váratlan kérdés volt, és azt feleltem, hogy egyetlen föltétellel. És erre meglobogtatott egy papír. Pénzt. Mondom, nem ez a föltétel. Hát akkor mi? Az, hogy én élek tovább, mint a némi. Az igaz, azt mondta, de akkor is lesz itt. Lelkész, ugye? Mondom, lesz. Na, akkor intézzük el egymást. És akkor elkezdtük, hoztam a nyugtatömböt, hoztam a lapot, amire fölírtuk, hogyha te betem, akkor azért az életéről mit tudhatok. És miután úgy nagyjából végeztünk, és figyelte, hogy a nyugtatömbön van-e pecsét, ne játszunk az ő temetésével, hanem biztosra menjen, akkor azt mondta, hogy áldás, békesség, köszönöm, elindult. Én meg utána szóltam, hogy Eszti néni, akkor már tudtam a nevét is, hogy összebarátkoztunk, a hazafelé vivő utat elrendezte? Azt mondja, hát itt a taxisom. De én nem arra gondolok, hanem meg vannak bocsátva a bűnei? Hát a temetésre készül, hát el kell rendezni az utat, rám néz, kicsit csodálkozva, és képes volt kimondani a lelkész hivatalban világos nappal, hogy nem nagyon vannak nekem bűneim. Erre belőlem kirobbant, Eszti néni, minimum 97 ezer bűne van. Erre az Eszti néni azt mondta a taxisának, hogy gyerünk, sérteget a pap. Folyosó végén értem utol. Hihetetlen, ügyes, fürge néni volt. Én voltam az erősebb, vissza sikerült vinni a irodámba. Nem nagyon akart jönni. Mondom, tessék jönni, hát ha csak ennyi van, akkor Eszti néni földre szállt angyal. Na, ez már jobban tetszett neki, de azért nem akart visszajönni. Elmagyarázom. Visszaérkeztünk. Képzeljék el a testvérek, hogy megáll a néni kellő távolságból, és olyan szemmel néz engem, hogy az a tökkel ütött pap, akivel ő a temetése ügyéről beszél, halálba sérti, most hogy mossa ki magát ebből a slamasztikából. Megkérdezem, Eszti néni, ha egy ember egy nap gondolatban, szóban, cselekedetben, mulasztásban, indulatban, akarva akaratlanul csak három bűnt elkövet, de én nagyon boldog lennék, ha csak három lenne egy nap most is, egy év alatt kijön az 1000? Az Eszti néni számolt. Na mondom, jó irányba haladunk. És egyszer csak megszólal, még több is. Mondom, hány éves Eszti néni? 97. Megegyeztünk a 97 ezer bűnbe? Azt mondja, úgy megszerettem magát. Mondom, én is Eszti néni, és nagy ölelkezés ott a lelkész hivatalban. De egyet jegyezzem meg, Eszti néni, ebből a 97 ezer bűnből, vagy még amit, de azt már nem mondtam, egyet se vihet be a mennybe. Hát a menny is olyan lesz, mint a föld. Hallott maga arról, hogy valaki eljött erre a világra, hogy minden bűnünk büntetését magára vegye? Azt mondja, hát hogyne, az Úr Jézus Krisztus a kereszten. Mondom, ötös, Eszti néni, ötös. Egyet kérdezek csupán. 97 év alatt egyszer, egyetlen egyszer is megköszönte ezt? Ki mondta, hogy Uram, köszönöm, hogy értem is eljöttél erre a világra, hogy életedet adtad a bűneimért, bocsáss meg minden bűnömért, és fogadj el engem örökre. Teljes csend. Testvéreim, hadd tegyem föl a kérdést. Nem aztra, hogy hány éves vagy, ki tudja, de elég volt ennyi idő arra, hogy szíved mélyéből megköszönd, hogy az Isten fia 2000 évvel ezelőtt érted is meghalt ott Jeruzsálem mellett, a Golgotai kereszten. És kimondtad már, hogy bocsásd meg, Uram, az én bűneimet is, és fogadj el engem örökre. Akkor az egyik házi feladat hadd maradjon ma az, hogy ne menjen addig le a nap, vagy ha már lement, ne érd el addig az éjfélt, amíg először vagy újra ki nem mondod, hálás szívvel, hogy köszönöm, Uram. De hát miért ez a megoldás, hogy Jézus meghal a kereszten? Ez a banánevő fiam később, ahogy növekedett, egyszer, lehet, hogy épp a konfirmáció időszakában, de azt kérdezte tőlem egy ebédnél, édesapám, miért kellett ez a rettenetes kereszthalál? Hát ha Isten olyan hatalmas, nem tehette volna meg, hogy minden ember minden bűnét egy kézmozdulattal eltörli? Nagyon figyeljenek a testvérek, mert amit én akkor hiszem, hogy Isten lelke által neki mondtam, azt mondom el most is, mert nem tudok jobbat. Azt feleltem, hogy fiam, nem tehette meg az Isten. Azaz, hogy megtehette volna, de akkor nekünk végünk. És ő nézett rám, hogy várja a magyarázatot. El is mondtam neki. Kedves fiam, ezen a világon az élet csak akkor maradhat fenn, ha a törvények a helyükön maradnak. Gondolj bele, mondtam, ha Isten egy kézmozdulattal, ahogy te mondtad, a gravitáció törvényét eltörli egy 24 órára, vagy akár csak egy-két másodpercre. Minden elpusztul ezen a földön. Vagy ha Isten azt a törvényt, hogy a levegőben oxigén van, egy negyed órára 20 percre megváltoztatja. Ha akkor elkezdi, amikor ide beléptünk, most már mindnyájan halottak lennénk. Kihez föllebbeztünk volna? Hova szaladtunk volna? Amióta élet van a földön, azóta Isten egy másodpercen nem változtatta meg ezt a törvényt, hogy a levegőben oxigén van. Ember megtette például gázkamrákban másuk, de az Isten soha. De nem ezt a törvényt csupán, hanem a millió biológiai, kémiai, fizikai és lelki törvényt őrzi az Isten. Testvérem, én már nem is a teremtésen csodálkozom a leginkább, hanem amit így szoktunk mondani, mielőtt kezdjük a szószéki szolgálatot, hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Tudod te, hogy hány millió törvény áll a helyén, amelyeket őriz az Isten azért, hogy az életet tartsa nekünk. No, innen indulva haladtunk tovább. Mondtam a fiamnak, hogy látod, így van a lelki törvényekkel is. A bűn zsoldja, fizetsége, következménye a halál. Mégpedig emlékezünk, nem a kisbetűs halál csupán, hanem a nagybetűs, az örök Isten nélküli állapot, a kárhozat. Ez ott van a Bibliában, hogy bűn zsoldja a halál, és nem azért tette oda Isten, hogy szivasson bennünket, hanem ahhoz, hogy az élet működjön, ennek a törvénynek is a helyén kell maradnia. Hát gondoljuk el, a földi büntetés végrehajtás tökéletlen. De azért, ha a bűnnek nem lenne büntetése, kihirdetnék, hogy egy évig senkit semmilyen nem kérnek számon, bárki bármit tehet, nem hiszem, hogy egy év múlva még ember lenne a földön. Így is mi van. Értjük? Itt van egy törvény, a bűn zsoldja a halál. Ugyanolyan törvény, mint ahogy a levegő összetétele, ugyanolyan törvény, mint a gravitáció, amelyet egy kézmozdulattal elmozdít az Isten végünk. No, de ha nem mozdítja el az Isten, mi lesz velünk? Különösen Eszti néni esete óta van olyan hallgató, aki azt merné mondani, hogy neki egy bűne sincs, amikor eléri a földi végállomást. Hát mindnyájan elvesztünk. Látjátok, hogy milyen tisztán adja a Biblia elénk az állapotunkat. Ebben meg kell rettenni. Hát testvérem, ha ezen az éjszakán elszólít téged az Isten, van üdvösséged, vagy pedig nincsen? A bűneidet elrendezhette? Mert a bűnnek egyetlen megoldása van, a bocsánat. Mert gondoljátok csak meg, hogy milyen mérhetetlen csoda történt. Hát a bűnöm és a büntetésem közé odaállította Jézus keresztjét az Isten. A bűn zsoldja a halál. De nem rajtam csattan, hanem valaki betette magát, hogy minden bűnöm büntetését magára vegye. Értitek már, hogy itt nem volt más megoldás. Mit gondoltok, amikor Jézus, aki tudta, hogy ezért jön, de megrettent attól, hogy mindnyájunk minden bűnét ráveti az Isten? Elszakad az atyától, mert beborítják a bűneink. Ott a Gecsemáné kertben tusakodott, és azt mondta, hogy atyám, ha van megoldás a számukra, egyetlen egy is, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Aztán azt mondta, hogy atyám, legyen meg a te akaratod, mert nem volt más megoldás. Mondd meg, hogy bújhatnál ki, majd ledolgozod a bűneidet, vagy majd megjavulsz, vagy van egy olyan kis füzetem, nem hozom, mert nagyon kicsik az ábrák, de mondom, amiben arról van szó, hogy a bűnbatyúval, illetve ott egy ilyen fekete tömbbe van ábrázolva a bűn, a bűneim. Mit kezd az ember? És 16 variáció van a kis könyvben, hogy mennyi mindent megpróbál, de ott marad a tömb. Az egyik például, nem mondom el mind a 16-ot, de néhányat. Egyik, tolja be egy fal mögé, de kilóg a vége. A tömb ott maradt nála. A másikon föláll erre a fekete tömbre, nyakában egy babérkoszorú, dicsekszik, mindenkit leszedek a lábáról, én van képe dicsekedni, de ott marad a tömb. Aztán egy másik képen mutogat a másikra. Nézzétek, annak mennyivel nagyobb a tömb, de az övé ott marad. Értitek? Nem tudod lerázni magadról a bűneidet. Csinálhatsz akármit. Nincs megoldás. Ha lenne megoldás, gondolod, hogy ide adja az Isten az ő egyszülött fiát erre a világra? De hogy adja? Kellene a megváltás? Igen, a kereszten látni egy fehér tömböt. Jézus szent, tiszta életét. És a mi emberünk görgeti ezt a fekete tömböt. Amikor odaér a kereszt lábához, ott marad a tömb. És ő megkapja Jézus szent tiszta életét, bűnbocsánatot. Testvéreim, ez az az üzenet, a nagy szabadítás, amit végbevitt értünk az Isten. És ez az, amiben takarékba tette a bűnbocsánatodat, áldott földi életedet, örök életedet az Isten. Nem lettem én büntelen, de mivel megragadtam a takarékban az egész életemre szóló bűnbocsánatot, úgy tekint rám az Isten, mint akit Jézuson át néz. Értitek ezt a mérhetetlen örömüzenetet? Egyik evangelizációm alkalmával a pécsi gyülekezetben tartottam, az estében, ahogy kijöttünk, oda jön hozzám egy asszony, és azt mondja, hogy lelkész úr, hát ez mérhetetlen igazságtalan. Más hal meg az én bűneimért. Mondom, asszonyom, rájött. Hát hogy ne lenne igazságtalan, égbe kiáltóan igazságtalan. De tud jobb megoldást? Nem tudok. Mondom, akkor nagyon hamar köszönje meg. Testvérem, tudsz jobb megoldást? Akkor nagyon hamar köszönd meg. Értjük, hogy milyen mérhetetlen nagyot cselekedett velünk az Isten. Ezt nem is érti először az ember, mert ilyen sehol nincs. Elmehetsz akármelyik filozófushoz, végigolvashatsz bármilyen világvalláskönyvet, sehol nem találod. Hát ezért küldték el Pál apostolt Aténből. Hát oda hívták, mert úgy gondolták, hogy tud nekik valami újdonságot mondani. És fölengedték az Areopágoszra, pedig megszűrték, hogy ki mehet oda, ugye, honnan a hallgatóság hallja az előadást. És amikor Jézushoz ért, azt olvasjuk, hogy Jézust és a feltámadást hirdette nekik. Mikor ezt a megváltást hallották, hogy az Isten odaadta a fiát, azt mondták, hogy nagyon gyorsan vegyétek le onnan. Ez az ember bolondnak néz bennünket. Gondoljatok bele a római meg a görög Isten panteonokba. Hol van ott, hogy az Isten odaadja a fiát? Az Isten végigvág rajtunk pikacsökkel, az ott van. Hát azt mondták, hát ez nem normális. Hát ez be akarja adni nekünk, hogy ilyen van. És azt mondták, majd még meghallgattunk, hát azóta is hallgatják. Értitek, testvérei? Hirdetjük az öröm hírt. Mert 2000 évvel ezelőtt ott, Jeruzsálem mellett, a Koponyák hegyén, azon a szinte szemétdombon, meghalt az Isten fia. És takarékba tette a te bűnbocsánatodat, és majd folytatjuk holnap, mert a másik megoldatlanság az, hogy jó, bűnbocsánatot kapok. A fa alól eltakarítják a hullott gyümölcsöt. Na de ha a fával nem történik változás, hát ez jövőre ugyanolyat terem, akkor baj van. És a fával is elbánt az Isten. Jézus keresztjén lehetőséget szerzett nekünk, de erről majd igazából holnap fogok szólni. Ma legyen elég, hogy vak emberek, akik egymáshoz mérik magukat, és azt mondják, hogy hát mennyivel külön vagyok, mint ő, még inkább, mint a harmadik, élnek a halálban, a kárhozatban, a templompadban is. Mert még nem ragadták meg, nem fogadták el ezt a bűnbocsánatot. Még nem vallották meg, hogy Uram, itt vagyok én is. Nem csak a lelkész úr, aki hirdeti az igét totál káros, én is az vagyok. Én is megértettem, hogy elvesztem. De köszönöm, hogy én értem is. Elküldted Jézust, és én értem is odaadta az életét, és oda mehetek hozzá. Gondoljátok el, hogyha a születésem előtt egy nagy jól tevő bankba tesz egy hatalmas összeget, hogyha születik gyermek ebbe a családba, írják a nevére is, 18 évesen felveheti. Mit ér ez a nagy ajándék, ha én nekem erről soha senki nem szól? Látjátok, ezért kell mondani. Jó, de ha szólnak nekem, és nem hiszem el, azt mondom, nagyon hatásosan adta elő, beleélte magát, de ilyen nincs, ezt én nem hiszem el, majd kinevetnek a bankba, vagy egyszerűen, nem történik semmi, és nem megyek el, akkor is olyan, mintha be se tették volna. A számomra olyan. De ha meghallom, és talán félszegen, de elmegyek a bankba, és azt mondom, hogy tudomásom szerint az én nevemre egy nagyobb összeget helyeztek el, és én szeretném fölvenni. Érik az igazolványaimat, ma már egy igazolvány nem is elég, és a többi. De a lényeg, hogy odaadják nekem az összeget. Tudod már, testvérem, hogy 2000 éve takarékba tette az isteni Jézus keresztjén a te üdvösségedet, bűnbocsánatodat, áldott földi életedet, örök életedet? Ó, de jó, ha tudod. Ha nem, akkor nem mondhatod, hogy neked erről soha senki nem beszélt. Mert megtörtént. Hirdetjük, megragadhatjuk, és élhetünk vele. Úgy legyen. Amen. Szeretett testvéreim, házi feladat, nem kell a mai nap, csak azt a bizonyos imát, ha komolyan veszed, de a holnapi napon vegyél elő egy A4-es lapot, vagy ha másmilyet, ami otthon van. Írd föl a bűneidet. Azokat, amelyikről tudsz. De ne úgy, hogy hazudtam apámnak, hazudtam anyámnak, mert akkor egy füzet se elég. Írd föl, amiket már te is látsz. És utána tedd oda a te urad elé, hogy Uram, bocsásd meg mindezeket, és azokat is, amiket én nem látok, amik nem jutnak eszembe. Adj nekem bűnbocsánatot abból, amit te takarékba tettél nekem is. Majd meglátod, hogy megindul egy folyamat, és aztán holnap, ha újra találkozunk, akkor arról hallunk, hogy lehet ezt a nagy szabadítást hittel megragadnunk. Csendesedjünk el imádságra. Szerető Urunk, nincs szó, amely megköszönje igazán, amit tettél értünk, hogy nem fordultál vissza, amikor láttad azt a ridegséget, nem törődömséget, ellenkezést, ami fogadott ezen a világon. Köszönjük, hogy már akkor sokak számára üdvözítő, megváltó, szabadító, megtartó, gyógyító voltál. Hányan kaptak testi, lelki szabadulást tőled? De köszönjük, hogy a te kereszt halálod nekünk olyan szabadulást szerzett, amit senki más nem adhat meg. Köszönjük, hogy ezt hallhatjuk, és szent lelkeddel szívünkbe fogadhatjuk. Kimondhatjuk mi is, itt vagyok, Uram, a te szabadításodra várok. Vedd le rólam a bűnöm batyuit, és add nekem a te békességedet, és azt a szabad utat, amit egyedül te adhatsz meg bárkinek ezen a világon. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyétek az áldást, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta keresztre halálba, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.